Nagyon sokat szidott zöld átállás, ami rosszul végrehajtva sokba kerül, jó végrehajtva munkahelyeket teremtő új ipari építkezés és új ipari bázist jelent, uniós szinten, tehát most a 27-ek szintjén mondom. Ennek azért a biztonságpolitikai fő célja az nem más, mint az, hogy leváljon egész Európa a fosszilis energiahordozókról, és se az oroszoktól, se az amerikaiaktól ne függjön. Sziasztok! Feledi Botond vagyok, és ez itt a Feledi Podcast, illetve az Egy Jövő Klíma Podcast közös partizános adása. Ez az első alkalom, hogy közös partizános sapkában, immáron Borbély Edével próbálunk meg egy olyan műsort készíteni, amikor két partizán podcaster egy témáról fog beszélgetni veletek. Ez pedig nem lesz más, mint a Trump és Orbán Viktor pénteki látogatása után kialakult energetikai vitatéma, az, hogy Magyarország energiabiztonsága hogyan néz ki, ennek milyenek a fizikai mutatói és milyenek a politikai vektorai, ezt fogjuk tehát összetenni, hiszen Borbély Ede energetikai szakértő, a zöld átállással foglalkozik, és nem véletlenül, hogy harmadik évada vezeti a Partizán csatornáin ezt a kiváló Egy Jövő podcastját, amit nyugodtan hallgassatok vissza más adásokban is, nagyon jó szakértők fordultak meg nála is, és persze nálam is voltak korábban kiváló energetikai témák, úgyhogy nézzétek nyugodtan vissza, és a Partizán többi podcasterjét is hallgassátok. Ha pedig szeretnétek ilyen adásokat, akkor mindenképpen gondoljatok arra, ha megtehetitek, hogy támogassatok minket, hiszen a Partizán 2026-ban is egy hegymeretnek néz elébe, érdekes év lesz kampánnyal mindennel együtt, úgyhogy ha tehetitek, támogassatok minket. És akkor kezdjünk.
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen Botond a felvezetést. És akkor várjunk bele az első kérdésbe. Trump stratégiája az orosz befolyás csökkentésére, tehát távolról indítanánk, ugye itt a november 7-i magyar kormány látogatásával kapcsolatban fölmerül makró kérdésben az, hogy hogyan tudja a Trump adminisztráció elérni azt, hogy Európában csökkenjen az orosz befolyás, vagy az orosz olajexport. Hogy látod ez, Botond?
Donald Trump elég egyértelműen arccal a béke Nobel-díj felé ráfordult arra, hogy ő igenis a háborúk végének ura és béketeremtő lesz. Egyébként ezt már az első elnökség alatt is hozta. Tehát a közvetlen trumpi cél az elég egyszerű, az orosz államkasszát addig rövidíteni, amíg Vladimir Putyin tárgyalóasztalhoz nem ül. Nyilván ezt lehet sok más egyéb szempontból magyarázni, és tényleg sok rétege van most már az amerikai döntéshozatalnak ebben a még alig egy éves Trump adminisztrációban is három nagy külpolitikai iskola kialakult, de nem is ez a fontos, hanem hogy tényleg van egy elég egyértelmű irány, ami egyszerűen a terepen lévő tényekből visszakövethető. Ez pedig az, hogy a olaj- és gázpiacon a teljes hosszban szeretnék megrövidíteni az oroszokat, ezért engedélyezik azt, hogy támadhasson az ukrán légierő a legkülönbözőbb rakétákkal és drónokkal különböző orosz energetikai infrastruktúra célpontokat. Ez egy kifejezetten sikeres sorozat, tehát itt már több mint egy tucat finomítót ért támadás, és akkor innen jönnek az elosztóközpontok, és minden más olyan infrastruktúra, ami tényleg belső krízist is okozott. Tehát ez innen indul a Trump adminisztráció, és ennek a másik oldala, hogy szeretnék, ugyanúgy, ahogy Bidenék a G7-es ársapkával próbálkoztak, hogy hogyan lehet a bevételeket csökkenteni. Tehát ami mégis kijön az orosz földből, azt hogyan tudják nehezebben eladni. Árnyékflottákat nyomasztani, hogyan lehet a vevőket leginkább ezen az oldalon megfogni, tehát azon, hogy se Kína, se India, ugye messze a két legnagyobb vásárló, ne vásároljon, ez elindult, ugye Indiából is látunk bejelentéseket, hogy visszalépnek finomítók ezektől a szerződésektől, egyébként India háború előtt alig 1%-nyi olaj szükségletét fedezte Oroszországból, tehát nem új feltételeket kért tőle Donald Trump, csak azt, hogy ne nyerészkedjenek ezen. Kínával nyilván sokkal nehezebb ez a helyzet. És ebbe esik bele az Európai Unió, ugye itt van a mostani friss szankciónak, kilátásba helyezett rossz nyelvt és lukai szankciónak komoly hatása, hiszen Európában ezeknek még volt olyan elérése, ami különösen Magyarországot, illetve a MOL-on keresztül a szlovákokat, Slovnaftot érinti. Tehát ez az, ami betalált, ebben vagyunk érintettek, és ez az, ami a Trumpi adminisztráció egyértelmű célja, és utolsó gondolatnak ugye ez összetalálkozik azzal a gyönyörű kampány szlogenével Trumpnak, ugye Trumpot lehet gyűlölni szeretni, de az biztos, hogy a politikai becenévadásban elég jól működik. Ugye a Big Beautiful Bill, ami egy költségvetési kegyetlenkedés volt, az is egy szép név, de ehhez képest ugye a Baby Drill elnevezésű fosszilis energia programja az tulajdonképpen még egyértelmű, hiszen ő tényleg komolyan támogatja ezt az iparágat, és már elkezdte bőven megrövidíteni a különböző állami támogatásokat a zöld átállás mögött. Tehát ezzel együtt találkozik, akkor is, hogyha nem állami szektor az energetika, tehát ezek magánpiaci szereplők a legnagyobb részben az iparág teljes hosszában, mégis ugye ezt hagyományosan republikánusok és Donald Trump is támogatja. Tehát ezzel találkozunk akkor, amikor keretezzük, hogy milyen környezetben születik meg ez a döntés. És Edet talán azzal patintanám vissza hozzád a labdát, hogy beszélgettünk ezekről a számokról, és tényleg az Európai Unió is már radikálisan kevesebbet vásárol a háború óta eltelt több mint 3 évben. Mekkora szerepe van Magyarországnak abban, hogy az orosz államkasszát többjük? Tehát mik a valós számok?
Igen, ez nagyon jó, hogy mondtad ezt a teljes kontextust, hogy így gyakorlatilag arról van szó, hogy mennyi tud az orosz büdzséből kivenni a Trump a különböző országokkal lévő tárgyalásai során, és mennyivel tudja ezeket a felvásárló piacokat lecsökkenteni. És szerintem ebben érdemes azt a számot elmondani, hogy a teljes orosz exportban, olajban és gázban is ilyen 2-3-4% az, ami Magyarországnak a jelentősége. Tehát, hogy illetve rajtunk keresztül sem történik jelentős ellátás más országok felé, tehát inkább egy ilyen szimbolikus, szemmel alig látható tényező vagyunk ebben a nagyon nagy játszmában. Nyilván, hogyha Magyarországnál sikerül ezt elérni, akkor diplomáciaig lehet kommunikálni, hogy egy olyan ország, ami azért Oroszország felé is erősen el van kötelezve, megfordítható volt az amerikai külpolitikával, tehát mindenféleképpen egy nyereség lenne, de hogyha csak magát a pénzügyi tömeget nézzük, akkor az egész orosz exporthoz képest ez egy nagyon kis tényező.
És ebben talán tényleg az is érdekes, hogy ha nem ennyire fontos és nagy szelet vagyunk az orosz tortában, akkor mégis milyennek a jelentősége, és azt hiszem ettől lesz érdekes a mi párosunk ebben a podcast beszélgetésben, hogy az energetika és a politika, de azt mondanám, hogy a politikának is a szürke zónája összekapcsolódik. Ugye az orosz, mondjuk úgy, hogy rejtett finanszírozási technikának az egyik klasszikus európai megoldása volt az, és ezt messze nem csak magyar vonatkozásban, de Olaszországban is voltak erről hosszú oknyomozó riportok, illetve Németországban adott esetben. Úgy működött, hogy ugye egy az EU területén belül alapított cégnek adják el először ezeket a nyersanyagokat, aki aztán piaci áron ezt továbbadja, és a keletkező nyereség így az EU határain belül jön létre. Tehát van egy olyan cég, amit tipikusan valahogy orosz befolyás alatt áll, ennek nyilván a háború óta nehezebb a feltételrendszerét megteremteni, de egyáltalán nem lehetetlen. Offshore cégektől a hosszú láncolaton keresztül sok mindenig, ugye láttuk Magyarországon is, most még futott egy gázáfa csalás, tehát hogy azért nem lehetetlen és nem golyóállóak ezek a rendszerek, lehet csalni. Tehát a lényege az én szempontomból, vagy nemzetbiztonsági szempontból a magyar orosz kapcsolatnak az is, hogy az orosz tőke így be tud jönni az EU-s határok mögé, és tud mozogni. Tehát innentől kezdve viszont, és lebukott szlovén kémek voltak a kedvenc eseteim, akik ugye kapták készpénzen ezeket a támogatásokat, és ők is műkereskedőként járták és fizették a további ügynököket a hálózatban. Tehát ha ezt veszem, ennek abszolút kardinális jelentősége van, így fizetik ki a szabotőröket, ha nem kriptóban, tehát ennek a pénznek, ami be tud jönni, nem azt mondom, hogy minden egyes olajdollár az a titkosszolgálati tőkét jelenti, de ennek komoly átfedése van, ebben semmi újdonság nincs egyébként az orosz viszonyban, de amikor az amerikaiak ilyenről gondolkoznak, nyilván ez is lehet egy megfontolás. De hogyha ebben a 2-4%-ban látjuk magunkat az orosz viszonylatban, akkor azok a magyar vállalások, amik megszülettek, ugye adásunkat most november 10-én hétfőn rögzítjük, ugye 3 napja pénteken járt kint Orbán Viktor a Fehérházban a óriási delegációjával, azok a vállalások, amik ott energetikában születtek, azok mennyire jelentősek? Ezt hogyan tudnád te keretbe helyezni, hogy sok pénzért sok mindent kapunk, kevés pénzért kevés mindent, vagy mi a deal?
Igen, szerintem ez jó, hogy rátérünk erre, mert nézzük meg, hogy akkor mi van a mérleg egyik meg másik serpenyőjében, tehát mi az, amit vállaltunk, és akkor oké, mi az, amit kaptunk, vagy gondolunk, hogy kaptunk. Hogyha megnézzük itt a számokat, akkor itt annyi hangzott el, hogy 114 millió dolláros nukleáris fűtőelem vásárlás mellett köteleződtünk az amerikai Westinghouse nukleáris cégtől. Ha jól értettem, ezt a fűtőelemet még azért a Westinghouse ki kell fejlesztenie. Tehát nincs meg teljes mértékben a holnap szállítható technológia, erről a pontos források, meg a pontos termékspecifikációt én nem láttam, de ahogy olvastam itt nemzetközi forrásokat nekem, az volt a benyomásom, hogy ez nem egy olyan dolog, ami rögtön jönni tud, majd később beszélünk arról is, hogy ennek valójában mekkora a jelentősége. Emellett egy 600 millió dolláros LNG, tehát cseppfolyósított földgáz vásárlás mellett köteleződtünk el 5 éves időtartamra. Ezt, hogyha évente leosztjuk, akkor szintén nem lesz egy olyan nagy összeg a végén. Ami még elhangzott az, hogy valahol 100 és 200 millió dollár között vásárlunk technológiát arra, hogy használt nukleáris fűtőelemeket rövid távon hogyan tudjuk tárolni. A rövid, közép és hosszú távú tárolása a fűtőelemeknek az elég eltér, különböző előírások vannak erre, és a rövid távú tárolásra vennénk technológiát. A legnagyobb vállalás, ami szándéknyilatkozat, tehát nem is vállalás pontosabban, az az, hogy 10 kis moduláris reaktort SMR vásárlásáról írtunk alá szándéknyilatkozatot. Ennek az értéke nagyságrendekkel nagyobb, mint eddig elhangzottak, tehát 10 és 20 milliárd dollár között van, viszont ez nagyon sok mindentől tud függni, és azért egy szándéknyilatkozatnak hát igazából ismerjük a kötőerejét, tehát ez egy elköteleződés, ilyet már más országok sokkal inkább megtettek SMR témában, lesz egy külön SMR-es adásunk a következő hetekben, majd az egyjövőn figyeljétek azt is, hogy jobban körüljárjuk ezt a témát. A lényeg az, hogyha itt összeadjuk a számokat, akkor ez a 114, a 600, és amiről Botond hamarosan kérdeznek, hogy mikének a részlete, egy 700 millió dolláros védelmi beszerzés, ez valahol egy olyan 1,4 milliárd dolláros elköteleződés, bevásárlás az amerikai termékekből. Illetve persze még emellett a Paks 2-t sújtó amerikai szankciók teljesen el lettek törölve, amik korábban csak részlegesen voltak eltörölve. Ez valóban egy nagy win, de majd meglátjuk, hogy itt a konkrétan a Paks 2 beruházásnak ez mennyit fog segíteni, de Botond, beszélj egy kicsit arról a 700 millió dolláros védelmi beszerzésről.
Így van, igen, tehát ugye itt a deal még megy tovább, és igazából azért a mai napig, tehát 3 nappal a találkozó után, amikor beszélgetünk, a legfontosabbról amerikai közlemény hivatalosan még mindig nem szerepel a külügyminisztériumnak az összefoglalójában, ugye arról a bizonyos orosz szankciók aluli felmentésről. És itt nem tudjuk, hogy ugye ez a két lukoilos párosra vonatkozik, vezetékre, teljes orosz mennyiségre, tehát itt azért óriási a bizonytalanság, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, ahogy ugye 3 különböző nemzetközi újságnak fehérházi források egy évről beszéltek, míg Szijjártó Péterék ugye kötik ahhoz a karóhoz a határidőt, hogy ez végtelenített. Tehát azért nagyon kíváncsi leszek, hogy a valóságban hogyan fog látszódni. Ugye egy péntek délutáni fehérházi találkozóról volt szó, a sajtótájékoztató előtte történt, ami közös volt, amikor beengedték a terembe, igazából nem is sajtótájékoztató volt, hanem a terembe beengedték a magyar és amerikai újságírókat, hogy az amerikaiak csak a amerikai ügyekről kérdeztek, tulajdonképpen nem volt a magyar delegációhoz kérdésük, és utána viszont csak magyar sajtótájékoztató volt. Tehát azért ezt kiemelném, hogy nemzetközi kontextusban nem feltétlenül ez a bevett, tehát szokott lenni közös sajtótájékoztató az odalátogató kormányfőkkel vagy államfőkkel, itt nem volt. Mondanám azt, hogy nem véletlenül, nem tudom, ugye itt most tényleg tapogatózunk, de emiatt van ez az információs szakadék. És akkor ugye itt a repülőgépen elejtett egyéb dolgokból tudunk következtetni, hogy akkor lesz pénzügyi pajzs, meg ki tudja milyen egyéb dolgok. Ugye ami látható volt még, ez a 700 millió dolláros védelmi beszerzés, ez alapvetően azokra a mobil rakéta kilövőkre vonatkozik, amit ugye ilyen HIMARS-ként vagy High Mobility eltűnő rocket systemként szoktunk azonosítani, az M142-esek, amik Ukrajnában nagyon jól beváltak a hadseregnek különböző távolabbi orosz célpontok támadásához, hiszen ezek akár 400 kilométer is képesek lehetnek lőni. Tehát ez az, amit Joe Biden nem engedett a magyar kormánynak vásárolni, és ami most ugye szimbolikusan bekerülhet a magyar inventoriba. Ennek egyébként azt gondolom, hogy NATO-s 3,5 plusz 1,5%-os költésben van értelme, tehát ez nem feltétlenül egy rossz beszerzés, viszont látjuk azt is, ez egy nagyon másik vita, hogy Brüsszelben azért mindenki azon töri a fejét, hogy hogyan lehet az európai piacot megnyomni a saját költéseinkkel. Tehát, hogy itt van ez a NATO-s költési kötelezettség, itt van az orosz háború a nyakunkon, de azért nem a kóreaiaktól, az amcsiktól kéne mindent vásárolni, ugye hogyan hozzuk ezt be máshogy. És hát itt ugye megyünk tovább ezzel az ismeretlen pénzügyi védőpajzsal, amiről nem sokat tudunk a beszélgetésünk időpontjában. Annyit, hogy van egy argentin példa, ami egy swap line-ról szól, tehát alapvetően egy árfolyam megtámasztó eszközként funkcionál, inkább mint sem hitelkeretként. Hogy erről lesz-e szó, vagy nem, ez nem derült ki, és hogy itt ígéretről van szó, vagy másról, ez se, tehát nem látjuk ezt sem a külügyminisztérium közleményében. Úgyhogy, Ede, te mit látsz még erről a orosz akciós kérdésről? Tehát, hogy minek lenne értelme igazából, amit a magyarok kérhetnek, és nem az uniós határidőkkel vág egybe? Tehát mi az, amiben az amerikai jó indulat kimutatható lenne?
Igen, ez egy releváns kérdés, még egy fél gondolatot kitérve arra, hogy ez az ilyen forint-dollár swap line a központi bankok között, tehát itt semmi mennyiség, illetve semmi részlet nem ismert, és sokat beszélünk az energiáról, és ez a podcast, ez nagyjából erről szól, de hát lehet, hogy igazából ez volt az igazi nagy ajándék, amit az Orbán vezetett kormány kapott a Trump-fehérháztól. Amit korábban említettél, mindig azt mondjuk, hogy a barátság, kőolajvezeték és a török áramlat földgázvezetéken lévő beszerzések jöhetnek. Ugye a szankciók cégekre vagy a cégeknek adott ilyen ügyleteire szólnak, de nyilván értjük azt, hogy itt az ezen vezetékeken behozott energiahordozókat engedélyezte, vagy nem szankcionálja az amerikai kormány. Itt van ez az ilyen egy év, amit a Reuters, BBC, CNN-nek nyilatkozó fehérházi forrás megerősített, mint határidő, és van ezzel szemben a Szijjártó féle határidő nélküliség, ami ki lehet mondva, ez nyilván két egymásnak teljesen ellentétes információ. Nem vagyok keretes a diplomáciában, de nekem az a sejtésem, hogy ez ugye mindenkinek jó. Tehát, hogy valaki akár azt is tudja mondani, hogy a Fehérház egy évet mondott, a magyarok azt is csak mondani, hogy nem, hát ez mindig szól, de nézzük meg, hogy mi van konkrétan az asztalon. Tehát az egyik oldalt van az asztalon egy 1,4 milliárdos kötelezettség. Mi lehet ezzel pariban? Gondolkodjunk kicsit ez az ilyen art of the deal Trump módra, hogy mi az, amit én 1,4 milliárd dollárért szívesen elengedek. Hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk 22-24-ben Magyarország, Szlovákia mennyi olajat vett az oroszoktól, tehát mondjuk így a MOL finomítói rendszerét nézve, akkor ez egy ilyen 10 milliárd dollár fölötti összeg. Gázbeszerzés szintén, tehát ezek ilyen sok-sok milliárd dolláros tételek. Tehát, hogyha 1,4 milliárd dolláros beszerzéshez komitálódunk magyar oldalon, akkor nekem sokkal inkább az a benyomásom, hogy azért nem egy örökös mentességet kapunk, hanem maximum fizetünk egy éves bánatpénzt az amerikaiaknak, hogy oké, akkor egy éve később vezetjük be a szankciókat. Érdekes megnézni, hogy ez akár az Európai Unióban zajló trialógusnak a határidejével mennyire lesz pont pariban, hiszen talán később beszélhetünk erről. Nekem ebből logikailag az következik, hogy ha megnézem, mi van mérleg egyik és másik serpenyőjében, akkor inkább az egy éves bánatpénz, amit tényleg fizettünk. Hogyha a többi részét megnézzük a dealnek, a nukleáris fűtőelemek nem az egyik legnagyobb üzlet, igazából már később le lett ütve, hogy 24-ben, hogy 2027-től egy francia cég, a Famatrom szállíthat fűtőanyagokat Paksra. Paks 2 betonozási munkálatai februárban kezdődnek, 12 évvel azután, hogy aláírták a szerződést, tehát eddig sem igazából ezek a szankciók akadályozták a beruházását és a beruházás Paks 2-be. És az LNG-t tekintve meg, hogyha azt nézzük, hogy 5 éven át ezt a 600 millió dollárt költjük el, az éves szinten adott számításokat olvastam, nem éri el a fél BCM-et, tehát a fél milliárd köbmétert. Magyarország egész éves felhasználása 8-9 BCM, tehát milliárd köbméter. Innentől kezdve láthatjuk, hogy ez szemmel láthatóan egyéni szinten nagy összeg, de az egész ország ellátása szempontjából ez sem tűnik egy átütő dolognak. Tehát nekem inkább ez az értékelés, és sem erről a megállapodási csomagról.
Igen, azt hiszem, hogy ez a bánatpénz, ez egy jó kifejezés, hogy Trump azért kőkeményen tranzakcionális, és ugye azt látni, hogy azért Marco Rubio, aki tapasztalt politikusként kibírta várni azt, hogy a gyűjtmentek, ugye a Steve Witkoff és a többiek, akik egyéni sót próbáltak a diplomáciából csinálni, el tudják égetni magukat. Ugye ez Witkoffal megtörtént az alaszkai csúcson, ugye Trumpnak beje, illetve egyben hát floridai üzleti partner és régi barátja, alapvetően ingatlanos, tehát azért nem a diplomácia ranglétráját járta végig. Ugye az a feltételezés, hogy az alaszkai találkozót őrontotta el. Tehát, hogy Rubioik visszajönnek, és ezzel azért az amerikai külpolitika picit visszakerül abba a kerékvágásba, ami általában pártokon átívelő módon is tudott gondolkozni. Legalábbis abban, és most nem a magyar demokrácia kritika, mert ezt tényleg Trumpik nem fogják gyakorolni, de abban, hogy az amerikai érdek micsoda, és abban nincs kompromisszum ideológiai okokból, ez elég szépen látszik. Tehát ideológiai építkezés lesz, és szövetséges építés, ezért fogadják Orbán Viktort, de az, hogy meg kell fizetni az árát, és hogy üzleteket lehet és kell kötni, ez abszolút amerikai érdek. Ugye abban a nagy-nagy konstellációban, csak hogy lezárjuk még talán a legelső gondolatot, hogy az orosz-ukrán háború Amerikában a Kína-Amerika ellenállás egyik almezője. Tehát az a fő problémája az amerikai külpolitikának, hogy mit kezdjen Kínával, erről van sok gondolat, de az egy valamilyen típusú már közmegegyezésnek körben a Trump adminisztráción belül is, hogy az oroszokat valahogy le kell választani Kínáról. Ennek volt az első kísérlete az, hogy cukorkákkal, tehát győzzük meg őket, legyen üzlet. Nem mérték föl, hogy Vladimir Putyin ennél sokkal ideológiai megközelítésben utazik már 2025-ben, ez nem jött össze, és most jön akkor a keménykedés. És ugye ebbe esik bele ez a magyar történet. Ez az egyik rész, és a másik, ami szerintem szuper érdekes, az az, hogy azért nem Magyarország az egyetlen a régióban ebben. Tehát itt egy abszolút erős amerikai terjeszkedést látni. Ugye a volt szovjet birodalom által épített nukleáris erőművekben a Westinghouse nem csak Paksra, hanem máshova is adhatna el fűtőelemeket. Ugye ez a kísérletezés zajlik, hogy hogyan tudja ezt a dizájnt megoldani, és ez mennyire lesz hatékony az orosz elemekhez képest. Ebben nyilván van kockázat, abban azért nem, hogy nem 100%-ban fognak ezek hatékonyságban megegyezni, de ettől ez még egy óriási piac, amivel tényleg csak a franciákkal tudnak velük versenyezni. És azt látni, hogy az amerikaiak jönnek Kelet-Európába, tehát hogy itt energetikában ugye a franciákhoz nem nagyon lehet bemenni, a németeknél ugye egyelőre még mindig nincs atom, azt mondanám, hogy azért a német társadalom talán egy inkább növekvő sajnálata mellett, bár nem egyértelműen többségi ez a kérdés. A lengyeleknél viszont ugye eldőlt, hogy lesz új atomerőmű, és ez azért úgy tűnik, hogy az amerikai Westinghouse-ra és a Bechtel-el fog menni. Akár 6 különböző reaktort le fognak dobni 2 különböző helyszínen. Tehát ez azért látszik, hogy halad, a horvátokkal is nagy a barátkozás, erre mindjárt ki is térünk, de előtte még ugye bedobom azt, hogy van ez a vertikális energiakoridor folyosó, ami görögöket, bolgárokat, románokat, magyarokat, és talán majd Ukrajnát is be tudja kötni. Tehát az amerikai kifejezetten sok tervel rendelkeznek, és ez, lássuk be, teljesen Trumpi, illetve hát klasszikus amerikai, elsősorban olyan sikeres párosítás, amikor az önérdek és az üzleti érdek, a geopolitikai érdekkel is átfed. És ebben az amerikaiak ügyesek, tehát ezt most is meg tudják csinálni, és én ezt látom ebben, hogy Magyarország abszolút ebbe a mintázatba esik bele, semmi olyat nem kapott, amit más ne kapott volna, SMR-t is kaptak többen, mindjárt megnézzük.
Abszolút.
Mások is kaptak LNG-t, tehát hogy nincs semmi látnivaló, tehát normális dolgokat megkötöttünk, demokratikus kormánynak így kéne működni, és ugye az kérdés tényleg az, hogy a pénzügyi védőpajzs, vagy pedig egyéb vállapogatások arról, hogy a választáson mi történjen, vagy mi ne történjen, ez az ideológiai szövetség esetleg még hozzá valamit Orbán Viktornak, ez egy másik adás témája, de azt gondolom, hogy ezek az informális részek lesznek majd igazán izgalmasak a történetíróknak.
Hát abszolút, és hogyha megnézed mondjuk akár akár az SMR-ek kérdését, a kismoduláris reaktorok kérdését, a Romániában a NuScale már 2022-ben aláírt egy megállapodást arra vonatkozóan, hogy szállít majd ilyen erőműveket, amiből még nem működik. 2 próbaerőmű van a világon, de hogy nincsen kereskedelmi üzemben még, de ebben, ha úgy vesszük, akkor akár már 3 éves lemaradásban is vagyunk, tehát én is osztom azt a véleményt, amit mondasz, hogy azért ezeknek a dileknek a bejelentése nem teljesen formabontó, teljesen új megoldások voltak.
Így van, tehát ez régiós mintázat, és hogyha ebben a régióban tovább galoppozunk, azért az egyik legizgalmasabb ahilles sarka szerintem a magyar energiaellátásnak már, ami nekem geopolitikai szempontból látszik, ez a horvát-magyar kapcsolat. Ugye hát ez 1848 óta izgalmas, tehát hogy amikor viszonyul ez a két nemzet egymáshoz, akik meglehetősen régóta itt éltek egymás mellett Közép-Európában, ráadásul úgy, hogy Magyarországnak a tengeri kiárását energetikában a horvátok tudják pótolni. Tehát ebben van az a híres Janaf vezeték, amiről már sok műsor szólt, de erre talán erről érdemes neked is elmondani, hogy mik az alapdilemmák, és ezt egyébként hogyan keretezi a mostani ellátásunk, tehát hogy nyilván a vezeték másik végén a kikötőben valakinek bele kell tölteni a dolgokat ahhoz, hogy ez izgalmas legyen.
Igen, tehát itt tényleg sok beszélgetés volt erről, ezért csak magas szinten összefoglalva ez a Janaf vezeték, az Adria vezeték, a Janaf cég tulajdonában pontosabban javarész horvát állami kézben van, és egyértelműen egy stratégiai eszközként használják a tárgyalásokhoz. Ugye minden vitában kicsit talán mindenfélnek igaza van, én itt hajlok a molos hozzáállásra, hogyha valaki kér valamennyi olajat valamilyen időpontokban, és azt mondja, hogy ezt nem kapja meg, akkor hát az egyértelmű, hogy ez nem egy olyan kereskedelmi kapcsolat, amire annak a tízszeresét is lehetne építeni, tehát az egészet be lehetne hozni. Tehát én hajlok arra, hogy ez a vezeték most akkor mondjuk azt, hogy nem megfelelő arra, hogy az egész országot ellássa. Higgyük el ezt a részt. Itt sokszor mondják pont a molosok ezt a hasonlót, a sprint versus maraton. Attól még, hogy egy-két hétig, egy hónapig lehet szállítani annyit, amennyit kéne, az nem azt jelenti, hogy valaki le tudja futni a maratont, és éveken keresztül folyamatosan tud olyan rendelkezésre állás mellett annyi kölet szállítani, amennyi ténylegesen kellene. Amit szerintem érdekes ebben a kérdésben az az, hogy az alacsonyabb kéntartalmú brand feldolgozására képessé teszi a MOL a finomítóit Százhalombattán és Pozsonyban. Nem tudjuk a beruházásnak a pontos értékét, korábban egy 500 millió eurós befektetési összeg zajlott le, itt ezt elhangzott a heti naplóban talán két hónappal ezelőtt, hogy ez 2026 végéig a cég be is fejezi, saját beruházásban. Nekem akkor felmerül a kérdés, hogyha egy vezeték tényleg ennyire stratégia, akkor miért lehet le annyira is rákölteni egy ekkora vagy ennél kisebb, vagy ebben a ballparkban lévő összeget felújítani, kibővíteni, ha nem jó. Tegyük fel azt, hogy nem jó, oké. És innentől kezdve egyértelmű lenne, hogy van akkor két forrás, tehát hogy ez nem tűnik feltétlenül egy ilyen technikai vagy gazdasági ellátás biztonsági kérdésnek, nekem inkább egy politikai kérdésnek tűnik továbbra is. És érdekes itt a november 7-i mostani washingtoni találkozó fényében nézni azt, hogy ebbe azért nagyon-nagyon sok mondás nem volt. Tehát míg Matt Whitaker egy két héttel ezelőtt Amerikának a NATO nagykövete azt mondta, hogy továbbra is dolgozni fognak Magyarországgal, és a szomszédavél például Horvátországgal, hogy csökkentsék az orosz importfüggőséget, és hogy mennyire sok tervezésre van szükség, és ők, mint jó szövetséges, támogatni fogják őket ebben, és a megvalósításban is, ezek voltak a konkrét szavak, addig ezzel kapcsolatban olyan nagyon sok mondás nem hangzott el. Nyilván egy amerikai nyomás akár Horvátország irányába ezt a problémát, meg ezt a kérdést valószínűleg eléggé gyorsan meg tudja oldani. Tehát így látom, ez nem tudom neked mi az értelmezésed az egész történetről.
Igen, érdekes, hogy itt az amerikaiakat te is behozod, mert én is ezt látom, hogy ugye erről így a magyar sajtóban nem nagyon van átfogó tudósítás, hogy az amcsik ezen tényleg regionálisan dolgoznak. Tehát mindig bilaterálisban nézzük a kérdéseket, miközben jó lenne látni tényleg ezt a mintázatot, és fogadjuk el, hogy létezik ez a mintázat, hogy az amcsik ezeken most mocorognak. És nem véletlen, hogy a vízzel járat megérkezése előtt Washingtonba a 10 szenátor, egyébként demokraták és republikánusok tették ki azt a közös nyilatkozatot, hogy Magyarországnak be kéne tartani azt a elvet, amit az Unióban többen már ugye nagyon sikeresen átvittek, hogy nem vásárolnak orosz fosszilis energiát. Tehát ez nem annyira Trumpot hozza a helyzetbe, hiszen ott nagyon óvatosan fogalmaznak, de egyértelmű volt az üzenet az érkező magyar delegáció számára. És tehát ez a nyomásgyakorlás látszik. A másik oldalon a magyar-horvát viszony az tényleg egy politikai viszonyát, Hernádi ügy az egy régi nemzetközi bíróságok számos fórumát megjár történet, hogy akkor most van nemzetközi elfogadó parancs, nincs nemzetközi elfogadó parancs, ennek nem menjünk a részleteibe, de biztos, hogy ez mérgezi a konkrétan a Fidesz kormánnyal a horvát viszonyt, és nem könnyíti meg ezeket a tárgyalásokat.
Most szerinted Amerika tudna eredményt elérni, hogy rendezze ezt a viszonyt valahogy? Tehát, hogy ez egy reális elvárás lenne, vagy ő nem avatkozna ezen a szinten bele, hiszen azért akkora, nem akkora játékosok vagyunk.
Na, ez az, amikor az amerikai állami igazgatás jól működik, és a State Departmentnek megvannak azok az emberek, akik tényleg a régiót ismerik, plusz beszélik a nyelvet, akkor simán bele szoktak tudni avatkozni ilyen ügyekbe. Tehát az amerikai diplomácia, ha és amikor akar, akkor képes erre. Ugye ennek azért a, most mondok egy víziót, ha ott kint ülnénk Washingtonban, akkor mit lehetne csinálni? Ugye az ukrán energiadíj mintájára azt mondani, hogy akkor építünk még egy vezetéket a JANAF mellé, ebbe legyen 50% Amerika, 25 horvát, 25 Pontosan. Magyar részesedés. És akkor viszontlátásra. Tehát akkor van két vezetéket is lehet látni, ők is díjt csináltak vele. Hát lehet, hogyha erre terettél volna a miniszterelnök most a Fehérházban látogatóban, akkor egy ilyet kérsz. Tehát, hogy erre ez tényleg ellátásbiztonságot teremt, az amerikai érdeket bevonja, akkor biztos, hogy rá lehet egy nagyon hosszú távú szerződéssel menni erre a vezetékpárosra, ami csökkenti eleve a vezeték használati költséget, és feltételezem, így működik ebben az iparban is, hogy hosszabb táv olcsóbb.
Igen, egyetértünk.
Tehát tehát, hogy vannak megoldások, és amellett, hogy mindig elmondjuk, hogy akkor most tényleg a MOL azt gondolja, hogy nem, a horvátok azt gondolják, hogy igen, de hát van 15 megoldás, ami ezt a problémát feloldja. Tehát valahol ezen kéne menni. Ugye az osztrákoknak is van az érvezetéke Horvátországban, tehát hogy ezek nem, hogy mondjam, nem titkos dobozokba elzárt enigmák, hanem nyugodtan lehet lesni másodtól is. És végül hát egy utolsó dolog van, ami áttételesen tovább nehezíti a magyar-horvát kapcsolatot, ez pedig azért az, hogy a magyar kormányzat ugye nagyon nyíltan beállt a szeparatista, egykor Milorad Dodik fémjelezte boszniai szerb köztársaság mögé. Nyilván ez igazából még Belgrádban jelenthet némi segítséget időnként, bár már ott is ezt azért néha inkább pufferelték. A horvátoknál azért ez kifejezetten nem egy jó lap. Tehát a Dodik féle szeparatistákat támogatni, akik hát azért egész más gondolnak a boszniai államuralkodásról, jelesül azt, hogy ez teljesen felesleges, azért ezekben van horvát kisebbség, eleve Horvátország legnagyobb szomszédja, tehát ezt feszegetni anélkül, hogy Zágrábban lenne ebben közös álláspont, az nyilván nem szerencsés, úgyhogy Zágráb EU tagállam. Tehát ebben szerintem klasszikusan megint csak a magyar külpolitika, amikor ilyen vonalakon vezeti az érdekeit, de nem nézi, hogy a vonal mellett egyébként ez milyen következményekkel jár, akkor ezeket a nem látható árakat elfelejti bekalkulálni. És ez tehát pont ez a külpolitika elemzőinek feladata, meg a magunk fajták feladata, hogy azért a nem várt hatásokat, a komplex rendszerekben végigfutó hullámokat is beszámítsuk. Ez itt szerintem megint csak hiányzik. Tehát azért mennyire érdekes, hogy a JANAF-ról lehet így is beszélni, hogy egyébként hogy néznek ki az amerikaiakkal, az együtt a megoldás, hogy néznek ki akkor, hogyha Zágrából egy kicsit tudnánk haladni. Ráadásul azért a horvátok energetikában gondolkoznak, tehát van a turizmus és van az energetika, aztán sokáig semmi, tehát ne felejtsük el, hogy nemzeti vészhelyzet van az emigráció mértékegysége miatt érvényben az országban, tehát egy nagyon komoly kihívásokkal küzdő EU tagállam, és mégis Magyarországgal szemben megérkezett már az amerikai nagykövet Horvátországba. Októberben meghallgatták Nicole McGrew-t, és ahhoz képest, hogy nálunk még ugye most ez a New York-i ortodox zsidó befektető Benjamin Landa neve előkerült, még nem látjuk a meghallgatás dátumát sem. Tehát érdekes, hogy azért más országban ez hogy megy, ugye Robert Fico is járt kint Washingtonban, ugye emlékeim szerint repülőgépeket vásárolt. Tehát itt mindenki építi az amerikai kapcsolatait. Uh-huh. És ugye amikor a horvát miniszterelnök kint volt májusban, Plenković, akkor pedig tudott találkozni egy olyan kongresszusi amerikai-horvát baráti körrel, akik aztán segítik ezeket az adminisztrációban navigálni. Ugye ilyet most nem láttunk. Tehát a kongresszusban nincs olyan sok barátja a magyar kormánynak, hiszen ott azért mondjuk úgy, hogy a régebbi vágású republikánusokból több van, és sokkal kevesebb a magaféle republikánusokból, és ugyanúgy a horvátok is szeretnének kettős adóztatás elkerüléssel haladni. Tehát ebben sem vagyunk egyedül. Úgyhogy mi van, hogyha ez csomagba történik? Mi van, hogyha a két országnak egy kalap alá veszik ezeket a kérését, és mondjuk akkor szavazza meg a szenátus, meg alapvetően a törvényhozás, hogyha itt megvan a többi megállapodás. Tehát a politika lényege, hogy ezeket a szektorokon átívelő díleket összeköti. Nem tudom, hogy te ebben horvátokhoz de még tennél-e valamit, mert ha nem, akkor azért lehet, hogy tovább kéne galoppozzunk az energia biztonsághoz. Tehát, hogy ebben az egész történetben te most mit tennél a magyar energiabiztonság mérlegébe az új fejlemények fényében?
Hát szerintem itt most anélkül, hogy látnánk a szerződéseket, meg tudnánk pontosan számokat, amikről nyilván cél nem szoktak ilyen fórumokon beszélni, tehát ezt nem fogjuk látni, nem fogunk tudni erről beszélni, csak alapfogozókat tudunk szerintem felvázolni. Szerintem itt, hogy a több vezeték mennyire tenné kiszámíthatóvá az ellátást, vagy hogyan lehetne leválni az orosz olajról, az alapvetően egy ellátás, biztonság és beszerzési költség dimenziókban mozog. És szerintem ezek a dimenziók inkább úgy néznek ki, hogy mindenki alapvetően örül, hogyha több beszerzési útvonal van, akkor az ellátás biztonság része az magasabb, mert tudok a szállítók között választani, tudom őket versenyeztetni, és által ez a verseny ez lejjebb is viszi az árat, mivel nem olyan látjuk itt az olajkorszaknak a végét sajnos feltétlenül a klíma szempontból, ezért termék lesz a piacon. És így nincs akadály annak, hogy az ár az olcsóbb legyen, hogyha több szereplőnk van. És akkor ott van a másik oldalon a beszerzési költség, illetve az, hogyha valakitől tényleg több millió tonnás mennyiséget vásárolok, a MOL csoport magyar szlovák beszerzés az ilyen 11-12 millió tonna per év, akkor abból mennyiségi diszkontot tudok szerezni. De mondjuk tegyük fel, hogyha mondjuk egy forrásról beszerzek 10 millió tonnát, akkor a kérdés az, hogy azon a diszkont az ugyanakkora lesz, mint hogyha két forrásból beszerzek 5-5-5-5 vagy 6-6-6. Ebben nem látunk bele, de szerintem ezek azok a dimenziók, ahol ezt lehet értékelni. Inkább olyan azért azt gondolom, hogy a versenyből fakadó alacsonyabb költség az érvényesülhetne majd, és országérdek szempontból tényleg ez, ami a MOL-os álláspont is legtöbbször hangosztott, a kettő vezeték az jobb, mint az egy.
De az orosz árazásról te mit tudnál visszahozni az emlékeidből? Tehát azért, amit én hallok a szakértőktől, hogy itt ugye az orosz állam, mint állami szereplés, ugye ez a különbség, amikor piaci szereplőkkel hasonlítjuk össze az almát a körtével, az orosz szereplőket, egyébként by the way, kínai piacon a kínai szereplőket, akár autóiparban vagy másban, hogy tehát egy pártállamban itt azért az árazásnak politikai faktorai is vannak. És ugye azt gondolom, hogy a gázárszerződés minden piaci hír szerint a TTF alapú, de ehhez képest ugye az, hogy átvételi ponton a határon fizetünk valamiért egy TTF árat, és nincs rajta szállítási költség, azért az egy nagyon másik történet, mint hogyha ugye ki kell fizetni a JANAF használati díjat, az LNG teljes kezelési költségét. Tehát ebben mondhatjuk-e, hogy tulajdonképpen versenyképesebb az orosz fél emiatt?
Szerintem időszakosan lehetnek ilyen állapotok, de én nem mennék bele arra, hogy a konkrét feltételekről spekuláljak, tehát ezeket a számokat mi nyilvánosan nem látjuk. Ezért nehéz kommentálni, de abból az elvből kiindulni, hogyha van egy alternatívád, és akkor mész oda jelenlegi ellátóhoz, vagy hogyha azt ki akarod billenteni, és mondjuk az előbb említett egy amerikai részvétellel történő amerikai, horvát, magyar megállapodás, egyszerűen írtam korábban, hogy hogyan lehetne akár ezt megoldani, akkor az egész teljesen felborul. Ez egy teljesen új terepasztal. És szerintem itt ezt kell szem előtt tartani, hogy egy ilyen tárgyalásos folyamatban valószínűleg ki lehet alkudni jobb árat, és az, hogy időszakosan melyik tud versenyképesebb lenni, ez persze változik, de én azt mondom, hogy az egész tábla megváltozik, hogyha sokkal több szereplő van rajta.
Tehát azt mondod most csak az én hallgatóimnak lefordítva, akik még nem biztos, hogy az egyjövő megvannak edzve kellően, de majd mostantól meg lesznek, hogy Szijjártó Péter tehát akár az orosz partnerektől is jobb árat tud kérni, akkor, amikor reálisan tud azzal fenyegetni, hogy van alternatíva. Mondjuk ez elég logikusan hangzik, tehát ha a piacon van három répaárus, akkor ugye mondhatom, hogy átmegyek a másikhoz, míg ha csak egy répaárus van, akkor ő annyit kér a kis csokor répájára, mennyit akar. Tehát nincsen mögött óriási közgazdaság PHD, viszont
és valószínűleg nem fognak kartelezni. Tehát azt nehezen lehetne elképzelni, hogy mondjuk egy olyan NAV vezetéken mondjuk akkor feltételezzük, hogy amerikai Brent típusú, vagy bármi más típusú olaj kartelezne egy orosz Urál típusú olajjal. Tehát, hogyha ez nincs meg, akkor valószínűleg igen, ez az egész egyszerű közgazdaságtani megfontolás, ez igazolódna. És ennél többet nem is mernék mondani, mert szerintem tényleg nincsnek számok.
Jó, akkor inkább mondjunk arról valamit, az engem mindig nagyon érdekel, és nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy van jelentősége, és geopolitikai szempontból is van jelentősége, amikor egy magyar állami olajcég, jelesül a MOL csoport, egyébként közép-ázsiai befektetésekkel rendelkezik, biztonsági megfontolásokból. Ez most hogy fest? Hogyan állunk? Hogyan áll a magyar drill, baby drill?
Igen, szerintem Alapvetően itt voltak korábban várakozások arra vonatkozóan, hogy hogyan fog csökkenni az olajkereslet is. Most emeljük, vagy válasszuk le a földgázt, és beszéljünk csak az olajról. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk hány éves a magyar autóflotta, vagy milyen termékeket, petrokémiai termékeket vásárol a magyar lakosság, vagy a régiónak a lakossága, amihez az egész olajipari, vagy szénhidrogén értéklánc kell beleérte most akkor a műanyagokat is, akkor azért én azt mondanám, hogy ez a klíma szempontjából sajnálatos, de hogy a következő időszakban olyan nagyon nagy változás nem fog történni, hogyha 2030 körül tetőzünk, az szerintem az már abszolút jó. És ennek megfelelően lehetett is látni az elmúlt években, hogy a MOL teljes mértékben tud nemzetközi szereplőként viselkedni, és Közép-Ázsiában befektetéseket eszközölni. Itt gondolhatunk az ACG mezőre, Azerbajdzsánban, ami 2025 harmadik negyed évében növelő befektetéseit, illetve 2022-es beruházásról volt szó, vagy beszállásról volt szó, hogy akár Kazasztánban a KMG vállalattal egy közös üzlet, ami 2024-ben indult egy próbaüzemi termelés, egy gázkondenzátum mezőn, illetve 2025-ben volt első olajszállítás is talán az Omisáli kikötőbe a MOL-nak Kazasztánból. Tehát azt látjuk, hogy mint minden rasszonális szereplő, megint a diverzifikálás, a több lábon állás irányába tesz lépéseket a MOL, és ez szerintem teljesen természetes is. Úgyhogy én nekem ez a meglátásom erről, hogy ez folyamatosan agendán van, és hát agendán is kell legyen. Te hogy látod a közép-ázsiai helyzetet nemzetközi politikai szempontból? Mi az, ami itt egy forró pite lehet, vagy mi az, amire itt figyelni kell?
Szerintem már önmagában az jelzés értik, hogyha az én monitoromra, aki nem a régió szakértője vagyok, hanem ugye Brüsszelben üldögélek, felkúszott abszolút ez a régió. Tehát Közép-Ázsiáról egyre többet beszélgetünk Brüsszelben. Ugye az, hogy a tádzsik ellátás a különböző déli vezetékeken keresztül hogyan érkezik meg Európába, ezekről azért már több mint 10 éve beszélgetünk. De most politikailag is ez a régió abszolút kiemelt jelentőségű a háború miatt. Tehát amióta Oroszország a képességének jelentős részét lekötötte Ukrajnában, egyszerűen látni, ahogy a szereplők újra rajtvonalhoz álltak a régiós befolyásért. Ugye ez első körben Kínát jelenti, tehát Kína brutálisan nyomul, és emlékeim szerint Kazasztánnál már megtörtént a fordulat, hogy többet kereskedik Kínával, mint az oroszokkal, és ez szépen lassan halad. Ebben a mátrixban az egy külön finomság, hogy adásunkhoz képest alig egy hete aláírták a kazahok, tehát Tokajev szépen fogta magát, és csatlakozott az Ábrahám egyezményhez. Ugye ez az a közel-keleti egyezmény, ami Izrael elismerését hivatott támogatni az arab országok részéről, vagy muzulmán országok részéről. Kazasztán eddig se volt, abszolút nem volt rossz viszonyban Izraellel, tehát létező jó államközi kapcsolatok voltak, ez inkább az amerikaiaknak szólt. Tehát az a konnektivitás politika, amit annyiszor hallunk, az máshol megvalósul. És lassan a szervek is szerintem is, még a maga módján Robert Ficóék is a helyi tehetetlenségi nyomatékuk mellett ezt egy fokkal diplomatikusabban űzik. Tehát érdekes ezt nézni, ahogy ez működik. Tehát ez nem önmagában életképtelen, hanem akkor, amikor a konnexiónál ugye az egyik oldalon olyan messzire kerülünk a dugótól, hogy a másik oldalon azt már kihúzzuk. Tehát ez másoknál rugalmas ez a kötél, a magyar kormánynál viszont úgy tűnik nem annyira. Tehát Kazasztán önmagában is érdekes, itt kevesebb magyar hírt látunk, ugye két területen van nagyon sok magyar hír, ugye az örmény-azeri konfliktusban, miközben az EU Örményország oldalára állt Magyarország Azerbajdzsánéra, tehát ez is egy újabb választás, ahol a keleti politika mellé soroltunk, és a grúziai belpolitikai konfliktusnál, ugye a Grúz Állam nevű kormánypárt nagyon-nagyon sok elítélő nyilatkozatot kap azzal kapcsolatban, hogy a legutóbbi választás mennyire volt, vagy nem volt szabad, és emiatt aztán azt látjuk, hogy a magyar kormány ugyanakkor a grúz kormány mellett van, míg az európaiak pedig itt is az ellenzéket akarják támogatni. A legutóbbi bővítési jelentésben, ugye pont a múlt héten adta ki az Európai Bizottság a bővítésekről szóló jelentését, ki hogy áll, bizonyítványosztás, ebben Grúzia papíron maradt tagjelölt. Nyilván nem volt imminens ez a tagság, de gyakorlatilag befagytak ezek a dolgok. Ugye ehhez képest Ukrajnánál is korrupcióról is volt szó, tehát nagyon sok, ez egy relatív őszinte dolog. és abszolút ez a régió jön föl az érdeklődésben. Energetikai szempontból is, más kereskedelmi szempontból is, és hát aztán a stabilitás, ugye mindig az a kérdés, hogy vákum ne legyen. Tehát ahol elindul egy vákum, ahol rossz visszavonulás van, oda benyomulnak, és az USA egyébként ugyanolyan keményen teszi ezt, akár fegyverszállításokkal, akár máshol, hogy franciák az örményeknek adnak el fegyvereket. Tehát ebből a szempontból ez egy nagyon-nagyon bemosztult régiónak tekinthető, úgyhogy külön izgalmas, hogy itt a MOL is jelen van, egyébként ez nagyon helyes. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó stratégia, hogy mozog Magyarország is ebbe az irányba.
És hogyha mondjuk egy kicsit kizummolunk, aha, és megnézzük mondjuk az európai, amerikai, orosz viszonyt, és hogy ebben hogyan illeszkedik Magyarország energiafüggése, nemzetközi kontextusban ezt hogy látod?
Hű, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Talán oda, még kiebb zoomolva, onnan indítanék, hogy a nagyon sokat szidott zöld átállás, ami rosszul végrehajtva sokba kerül, jó végrehajtva munkahelyeket teremtő újipari építkezés és újipari bázist jelent, uniós szinten, tehát most a 27-ek szintjén mondom, ennek azért a biztonságpolitikai fő célja az nem más, mint az, hogy leváljon egész Európa a fosszilis energiahordozókról, és se az oroszoktól, se az amerikaiaktól ne függjön. Tehát azért az ideális világban ez úgy néz ki, hogy azért használunk napszél és egyéb energiát, atomenergiát, meg minimális gázt, ami nyilvánvalóan fog kelleni. Én is azt gondolom a következő 10-15 évben is, hogy a megújulóknak a energetikai infrastruktúrából kezelhetővé tegye az ingadozását, de ez egy ellátás biztonsági kérdés. Tehát amíg Európa évi sok száz milliárd dollárt elkölt külföldön ezekre a fosszilis dolgokra, addig az a pénz nem itt lesz. Hát ezt elkölthetjük itt is. És bizonyos szempontból a magyar történet is így néz ki. Tehát az elmúlt 10 évben a rezsicsökkentési harc került rengeteg pénzbe, nem pedig az, hogy hasonló forrásokból, vagy ugye az általunk le nem hívott mondjuk újjáépítési programnak a keretéből, az energiahatékonyságot határozottan felhúztuk volna. Tehát azért a legjobb befektetés az el nem költött pénzt, amit nem kell elkölteni plusz energiára, mert már nem kell kifűteni olyan intenzitással a házat. Tehát ez egy picit így néz ki az én szempontomból, értem ennek a társadalompolitikai hatásait, látom a kapkodó, át nem gondolt zöldügyi megfontolásokat, amikor a németeknél ugye a hőpumpa botránya, a hőszivattyú botránnyal, ugye kis ilyen részben abba is bukott bele a koalíció. Tehát, hogy ezeket értem, de hát ez egy ilyen dolog, ez egy új politikai terület, ebben lesznek hibák, de a fő cél az az, hogy Európa nem függjön mástól, így Magyarország se függjön mástól. Nektek energetikai szakértőknek ez az olvasat, ez valid, vagy mennyire más keretezésben futtatjátok ezt?
Csak távolabbra kezdem, volt egy nagyon jó riportja a Carlyle globális befektetési cégnek, The New Joule Order, pár hete, hónapja jelent meg, és ott az az egyik fő mondás, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy a green premiumot felváltja a security premium. Most ez meg megint kicsit így a te területed, de hogy egy ilyen nyilván polarizálódó világban el kell kezdeni többet költeni a saját biztonságodra. És szerintem ebből a szempontból sokkal jobban érthető, hogy ez egész zöld átmenet az hogyan történik, mert itt beszélhetünk technológiákról, most akkor jön-e vissza a nukleáris, vagy mennyire olcsó a naperőmű, vagy ki hogyan vitt sikerre, vagy rontott el egy hőszivattyú támogatási rendszert, de én itt igazából azt gondolom, hogy nagyon egyszerűen mindenkinek amilyen van, azzal kapcsolatos agendát nyomat. Pont. Tehát a drill baby drill az arról szól, hogy Amerika egy olaj és egy földgáz exportőré vált az elmúlt 15 évben, ezt tudjuk, erről nagyon sok szó volt, tehát akkor neked milyen érdeke van? Hát nyilván az, hogy nyomja ezeket a termékeket. Kínának abszolút nincsen semmilyen, hogy mondjam, saját fogyasztásához képest megfelelő erőforrása, nagyon sok erőforrása van, de a saját fogyasztásához képest mondom, ezért nekem nyilván a stratégia az az, hogy sokkal több napelemet és szélenőmet épít, mint mindenki más összesen a világon, és emellett épít új színerőveket is. Illetve azt mondja, hogy 2060-ra vagy mikorra fogja tudni vállalni a klímacélokat, tehát sokkal későbbre tolja ezt el. És én ezek alapján azt gondolom, hogy ebből ezeket az alaphelyzeteket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Európa meg alapvetően egy erőforrás szegény, mármint hogy ilyen energetik erőforrásokban szegény hely, és itt nyilván a saját autarkellátást megvalósító zöld energiákat érdemes nyomatni, és ezek alapján állítható fel egy egészséges energiamix. Németországban korszakban, amúgy én azt gondolom, hogy főként a politikai megfontolások miatt a nukleáris technológia teljesen végekre került, de mindemellett szerintem azért az van, hogyha azt nézzük, hogy mennyi egy kilovattóra megtermelt áramra vetített, egész életciklusra számolt széndioxid ekvivalens kibocsátása nukleárisnak, nézve a szélhez, nézve a naphoz, és nézve a gázhoz, illetve a szénhez, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy karbon semlegesebb technológia. Sokkal közelebb van a megújulókhoz, és ebből a kategóriába tartozik. Vannak olyan környezeti tényezők, amik nyilván fűtőelemtájolás, ökológiai problémák, Dunának a vízhőmérsékletének az emelése, amik itt szembe mennek a klímatényezőkkel, és akkor azt kell dönteni, hogy most közpolitikailag melyik érdekes, és mit lehet szem előtt tartani, illetve megoldani. Nekem összességében ez a nagyobb véleményem erről, hogy az alaphelyzet, hogy mit van, és akkor ezek alapján milyen agendát nyomatsz, az válasz gyakorlatilag mindenre. Arról is beszélve, hogy mondjuk ezek az új kisebb atomreaktorok azért gyorsabban felépíthetőek, hogyha ez a technológia tényleg beválik. Itt láthatjuk, hogy mennyi engedélyeztetési probléma volt akár a Paks 2 kapcsán, tehát hogy elég sok technológia függő kérdés van, de szerintem az alapvető helyzet befolyásolja. Tehát amit szoktak mondani, az üléspont azért a nézőpontot meg az álláspontot determinálja.
Szuper. Hát szerintem amit most itt a Trump-Orbán fényében meg tudtunk beszélni, és aktuális volt, azt talán sikerült megvilágítani más szemszögből. Tehát ez már tényleg olyan, hogyha a hallgató figyel, akkor nagyon sok mindent hallott, de azt gondolom, hogy sikerült egy-két új szemszögöt behoznunk.
Így van.
Remélem, te is elégedett vagy a közös adásunkkal.
Hát reméljük, hogy a hallgatók elégedettek lesznek, ugye az lenne fontosabb, de én...
Ha mi azok
én
vagyunk.
Abszolút, igen. Szóval akkor nagyon szépen is. Köszönöm neked a beszélgetést, és hát igen, ahogy említetted, próbáltunk itt a biztonságpolitikai nemzetközi aspektusait tárgyalni ennek az energetikai megállapodás csomagnak. Reméljük, hogy a hallgatók, ti is érdeklődve hallgattátok ezt. Hallgassátok a Feledi Podcastot és az Egyjövőt, hogyha lehetőségekben áll, akkor támogassátok a Partizánt a különböző csatornáitokon, és hát jelentkezünk hamarosan. Köszönjük a figyelmet!
Sziasztok!
Sziasztok!